Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma van Krisztus király vasárnapja. Krisztust a világ mindenség királyaként ünnepeljük. Krisztus vincit, Krisztus regnát, Krisztus imperát. Krisztus győz, Krisztus kormányoz, Krisztus uralkodik. Az ünnep egyben az egyházi év végét is jelöli, mert az ünnepet követő adventtel új egyházi év kezdődik. Az ország katolikus templomaiban a katolikus karitász támogathatják persajadományaikkal november 23-án vasárnap. Így járulhatnak hozzá a karitatív szervezet munkájához a rászorulók, a szegények, a szenvedők, a magyar családok sokoldalú megsegítéséhez. Hívja fel a figyelmet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Szent Erzsébet napi körlevelében. Mindenkit arra buzdítanak, hogy kapcsolódjanak be, a tárjátok ki a szíveteket, az angyalbatyú és az 1 millió csillag a szegényekért elnevezésű adventi segélyprogramokba, melyeket a katolikus karitász szervez. Ti is tegyetek tanúságot, hiszen velem vagytok. Ezzel a mottóval fogalmazta meg üzenetét Leó pápa a 40. ifjúsági világnap alkalmából, melyet Krisztus király vasárnapján tartanak. A Szent Atya kiemeli, a Szent Lélek erejével a remény zarándokaiként készülünk arra, hogy Krisztus bátor tanúivá váljunk. Induljunk el tehát most azon az úton, amely elvezet bennünket a 2027-es szőuli ifjúsági világtalálkozóig. E távlatban tanúságtétel 2 szempontjára szeretnék különösen rámutatni, fogalmaz a Szent Atya. Az egyik a barátság Jézussal, amelyet ajándékként fogadunk Istentől, a másik a béketeremtés melletti elköteleződésünk a társadalomban. Leó pápa elmondta, a keresztény tanúságtétel az Úrral való barátságból fakad, aki minden ember üdvösségéért szenvedte el a kereszt halált és támad fel a halálból. Ez a tanúságtétel nem keverendő össze semmiféle ideológiai propagandával, hanem a belső átalakulás és a társadalmi problémák iránti fogékonnyá válás valódi forrása. Leó pápa hozzátette, a testvériség és a béke tanúságtétele, mely a Krisztussal való barátságból születik bennünk, kiemel a közönyből és a lelkirestségből, segít túllépni a bezárkózáson és a gyanakváson. Donald Trump szerint létezik a békéhez vezető út Ukrajnában, amelyet az ukrán elnöknek kell elfogadnia. Az amerikai elnök erről a Fehérházban beszélt újságírók előtt, arra a korábbi kijelentésére reagálva, hogy Ukrajnának jövő csütörtökig választ kell adnia az Egyesült Államok béketervére. Zelenszkijnek meg kell barátkoznia a tervvel, fogalmazott Donald Trump, és hozzátette, amennyiben az ukrán elnök nem fogadja el a háború lezárására kidolgozott amerikai elképzelést, akkor harcolhat tovább. Arra a kérdésre, hogy az ukrán elutasítás esetén az Egyesült Államok megszünteti-e Ukrajna támogatását, Donald Trump annyit mondott, hogy egy ponton Volodymyr Zelenszkijnek el kell fogadnia valamit. Az orosz-ukrán háború és vele egész Európa sorsfordító pillanathoz érkezett. Trump elnök nem adja fel, hogy békét teremtsen Ukrajnában, írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A miniszterelnök bejegyzése szerint Európa előtt 2 út áll. Visszafordulhatunk a zsákutcából, és végre egész Európa beállhat Trump elnök békekezdeményezése mögé, beleértve a brüsszeli bürokratákat. Ehhez persze a háborúpárti vezetőknek szembe kell néznie azzal, hogy az elmúlt 3,5 évben egy vesztes háborúban égették el az európai emberek pénzét, közölte. A másik út háborúba vezet. Ha Európa háborúpárti vezetői immáron Amerika támogatása nélkül tovább öntik a pénzt és a fegyvereket Ukrajnába, azzal megágyaznak egy európai-orosz háborúnak, és erről Európának már vannak tragikus tapasztalatai, közölte Orbán Viktor miniszterelnök. Végül az időjárásról. Az ország keleti felén borult idő várható. Nyugaton nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Napközben északkeleten lehet kisebb havazás. Az északnyugati, nyugati, majd a délnyugatira forduló szelet élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul. Híreket hallottak.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Orlai Tibor, producer, az Orlai Produkciós Iroda alapító ügyvezető igazgatója. Az egykori gazdasági menedzser a 90-es évek vége óta egyre inkább kulturális menedzserként működik, és egy nagyon sikeres színházat épített föl, kizárólag a saját pénzéből, soha nem kérve állami támogatást. Mára az eddig született Orlai produkciók száma jóval meghaladja a 100-at, a tulajdonos pedig rendkívüli sikereket könyvelhet el. Ha csak a 6-7-6 tánc, az esőember, az Amadeusz, vagy az őrült naplója előadásokra gondolunk. Abszolút hangsúlyosan jelennek meg a repertoáron a kortárs magyar szerzők darabjai, de Woody Allentől is szerepel a viszonylag friss Brooklyni mese, és belefér egy már-már klasszikus Thomas Bernhard is a színház csillánlóval. S jövőre jön a nagy dobás, a csöngetett Milord. Na, de hogy is jutott el idáig Orlai Tibor? Itt kezdtük a beszélgetést. Mióta létezik az Orlai produkció?
1990-es évek végén kezdődött el az Orlai produkció élete, amikor tulajdonképpen elkezdtem én, mint magánember, kulturális menedzseléssel foglalkozni.
Álljunk itt meg. Miért kezdtél el kulturális menedzseléssel foglalkozni, hiszen az eredeti végzettségednek nem túl köze van a színházhoz?
Nem, a színházhoz nem, de a menedzseléshez igen, mert ugye én közgazdász végzettségű vagyok, és mindig jellemző volt rám, hogy engem izgatott ez a fajta úgynevezett kereskedőházi tevékenység, ami ugye a 90-es évek végén azért az egy hirtelen elindult folyamat volt, amikor egy-egy jól működő szervezet több dolgot párhuzamosan futtatott. Aztán elindult a szakosodás természetesen ezen a területen is. Én egy nagy orvosi műszerforgalmazó cégnél dolgoztam, ott voltam vezető állásban, de nekem mindig voltak szabad vegyértékeim. Izgatott, hogy a kreativitásomat hogy lehet lekötni. Miközben ugye a színház meg a kultúra az gyerekkorom óta nagyon fontos volt az életembe. Erre tudatosan nevelt édesanyám. És akkor, amikor abban a helyzetbe kerültem, hogy éreztem, hogy van szabad vegyértékem, valamit kéne csinálni még pluszt, akkor egy váratlan találkozás révén tulajdonképpen így a kulturális menedzselés irányába mozdultam el. Ez akkor nagyon érdekes volt, egyrészt, mert ugye tulajdonképpen a hobbim, amit én nagyon szerettem, ami izgatott, a színház, a kultúra, az egy kicsit a munkaterületem is lett. Tehát ebbe volt egy szórakozás oldal is, hisz azzal foglalkozhattam, ami engem úgy nagyon érdekelt is, és annak a más oldalával is megismerkedhettem. Tehát tulajdonképpen így indult el ez az egész dolog. Én nekem az akkor álmomban nem jutott az eszembe, hogy ez egy óriási vállalkozással növi ki magát, amelyben odáig jutunk el, hogy évi 500-600 előadást tartunk, és körülbelül 30-35 előadásunk van repertoáron. Ez akkor egy-egy produkciónak a menedzselésével kezdődött.
Mi volt a váratlan találkozás, ami fordulópont volt?
Ez tulajdonképpen a Eszeny Jenikével való találkozás volt. Ő akkor készült a Etangó lemezére, és úgy folyt el a dolog, nem volt valaki, aki az egészet összefogja és egy irányba terelje, és akkor egy társaságba találkoztunk, és akkor egyszer csak Enikő felkért, hogy a lemezével foglalkozok és legyek a producere, ami hát egy nagyon fura helyzet volt, hisz életemben nem foglalkoztam akkor még kulturális menedzseléssel, tehát egy kicsit ilyen autodidakta módon tanultam meg, de ugye ez a 90-es évek vége, és ugye abban az időszakban nagyon sokan, mindenki más is tanult egy csomó új dolgot, hisz nem sokkal vagyunk a rendszerváltás után, és akkor így indult el. Ez egy közös munka volt, egy ideig, ebben volt lemez, könyv, év több színházi előadás, az Etangó, a Pink Swing, a Égés nő között, és én ezt nem is tagadom soha, és én mindig nagyon fontosnak tartom, hogy én a szakmának egy jelentős részét az Enikő mellett tanultam meg, és ezért én mindig is hálás fogok maradni neki, mert bevitt egy világba, megismertetett annak a kulisszatitkaival, annak a működési rendjével, az ottani folyamatokkal. Aztán megszakadt a közvetlen munkakapcsolatunk egy idő után, ami ugye részben azzal volt összefüggésben, hogy ő a Vígszínháznak a vezetője lett, másrészt én pedig elkezdtem a saját tevékenységemet átalakítani, és elkezdtünk valóban magánszínházként működni, ami ugye a 2000-es évek eleje, amikor ugye hát az első igazán olyan produkció született, ami országos hírűvé tett minket, az a 6-7-6 tánc.
Kolka János és Vári Éva Igen. közös produkciója. Ez egy legendás előadás valóban.
Igen, hát közel 300 előadást élt meg. Azt lehet mondani, hogy ez egy kultikus előadás lett. Ez egy óriási szerencse volt, hogy az első olyan előadás, amit teljesen önállóan hoztam létre, mint producer, az rögtön egy ilyen sikerprodukció lett, de hát én azt gondolom, hogy az élethez és egy csomó minden máshoz, és majd itt bizonyos értelemben vissza fogok utalni arra, hogy mennyi minden múlik a szerencsén, például majd a mostani új bemutatónkkal kapcsolatban, hát ez is az volt, hogy ez egy sikeres produkció lett.
Néztelek én, Újra téged néztelek én azon a fényképünkön. Minden mást eltéptél.
A színházi élet ma Magyarországon egyáltalán nem könnyű. Az állami színházak sem könnyen hozzák létre a produkciójukat, tehát azok, amelyek támogatást élveznek. És persze vannak magánszínházak, ilyen-olyan támogatással, akkor, amikor te átgondoltad, hogy Orrai Tibor, igen, én most csinálok egy színházat, akkor úgy mit gondoltál arra, hogy hogyan
fogod ezt megoldani? Több dolog volt. Nekem nagyon sokáig ezt névünkben csináltam. Tehát azt jelenti, hogy volt a kvázi a polgári foglalkozásom, ez az orvosi műszerkereskedelem, és emellett mindegy külön vállalkozás elkezdtem felépíteni a színházi alkotó produkciós iroda működtetését. Ugye ott a rendszerváltás utáni években vagyunk, főleg a 2000-es évek elején, amikor leginkább érvényesült, meg látszott az elektronikus média, különösen a televízió negatív hatása, a szappanoperák rohamos elterjedése, az, hogy nagyformátum művészek egyáltalán nem voltak láthatók a vidéki közönség számára, mert ugye tévéjátékok nem voltak, szappanoperákban nem szerepeltek, showműsorokban nem mentek el, és én akkor azt gondoltam, itt én mondtam, hogy én nekem a színház, meg a színház művészet önmagában volt nagyon fontos, ezért én akkor ráéreztem erre a dologra, hogy valami nem stimmel, hogy akár a vidéki közönség nem lát igazi színházat. Most nem azokból a városokról beszélek, ahol önálló színházat működik, hanem egy csomó más város, kisváros község van, ahova nem jutottak el ezek a művészek, és én fontosnak tartottam, hogy igazi színházi kultúrát közvetítsünk. Tehát ez volt a döntésemnek az egyik lába. A másik lába volt ugye az, hogy én magam érdekelt ez a dolog, és én úgy gondoltam, hogy van egy piaci rés, amivel érdemes foglalkozni, ahol van igény országosan is és Budapesten is, minőségi szórakoztató előadásokra, tehát nem habkönnyű bulvárokra gondolok, és ezen kívül pedig nagyon hamar elkezdtünk rétegszínházi előadásokat is csinálni. Nem a nagyon szélsőséges, nagyon művészszínházi, nagyon idézőjelbe fogalmazott lilaköd előadásokat, amik egy szűk réteg számára voltak foghatóak, hanem mégiscsak rétegebb előadásokat, amik egy szűkebb közönséghez is eljutnak. És ez volt a másik nagyon fontos lépés az én életemben, hogy én erre ráéreztem, hogy erre szükség van. Tehát egyszerűen valami ezzel érdemes foglalkozni. Ezek voltak azok a folyamatok, amik elindítok arra, hogy elkezdtük kicsit kibővíteni a tevékenységet, és már nem a kulturális menedzseléssel, hanem önálló produkciók létrehozásával foglalkoztunk. Ez a 2000-es évek közepe, ami azt jelentette, hogy mondjuk évente egy, maximum két új előadást hoztunk létre, és akkor még szó se volt arról, hogy önálló játszóhely, vagy több önálló játszóhely, hogy társulat, alkotó közösség, hanem egy-egy projektre, projekt jellegű produkciós irodaként működtünk.
Akkor, amikor azt gondoltad, hogy ezen a szinten működtök, akkor kiválogatta a darabokat, és kiválogatta a színészeket, meg a rendezőt, tehát a stábot.
Én, mint producer működtem, és én kaptam bizonyos megkereséseket, hol színésztől, hol rendezőtől, hol dramaturgtól, és akkor én megpróbáltam összerakni, és összenézni, hogy ebben én látom-e azt a részt, látom-e azt, ahol én ezzel érdemben tudok foglalkozni. Ebben az időszakban ismerkedtem meg én Zöldi Gergővel, aki azóta a jobb kezem és legtöbb döntésben benne van, illetve az ő intuícióira, az ő javaslataira fogunk bele egy-egy előadásban. Ugye a 2006-7 körül jelen volt az első rétegszínházi előadás, ez a híres Fédra Fitness volt, és akkor utána volt a másik nagy lépés, ami egy ilyen meghatározó dolog volt a mi életünkben, az a férfi és nő koncertturné. A Bástyúli Udvaros Dorottya, Cserhalmi György, Kulka János és a Dés László dalaival, ezek az a színészlemezeknek a feldolgozása volt. Úgy készültünk, hogy majd a Műpában Zenekarával lesz 2 vagy 3 koncert, és ezzel szemben végül is majdnem 70 koncertet tartottunk, és bizony volt 2500-as nézőtérnek a sportcsarnokban megtartott koncert is. Tehát akkor ez úgy fokozatosan bővült ez a tevékenység, akkor már nem 1-2 előadás, hanem 2-3 előadást hoztunk létre, és az látszott, hogy hát akkor még a 2006-ban elindított 6-7-6 tánc még abszolút műsoron volt, és közben új előadások is még műsoron voltak, és akkor a 2010-es év volt egy ilyen nagy vízválasztó, addig tulajdonképpen mi az előadásainkat befogadó helyeken játszottuk. Tehát megállapodtam, hol a Tália színházzal, volt a Pesti színházzal, a Kellékessel egy együttműködésünk, a Vix színházzal, ami a mai napig még műsoron van, és a 2010-es év volt az első ilyen kulcs pillanat, akkor, amikor az Esőembernek a bemutatójára készültünk, és az látszott, hogy az ebben a formában, hogy egy-egy befogadó helyen játszani, az így nagyon nehezen lesz kivitelezhető, és akkor teljesen váratlanul, megint bizonyos a szerencse, felhívták a figyelmemet a Belvárosi Színházba, ami ugye számomra egy gyerekkori hely volt, mert én a Madách téren laktam, az Eötvös József gimnáziumban jártam gimnáziumba, és én gyakorlatilag a Filmmúzeum előtt minden nap elmentem. Nem beszélve arról, hogy a Filmmúzeumhoz nagyon nagy filmélmények is kötnek. Emlékszem, volt olyan, hogy osztálytársaimmal hajnali 5-től álltunk sorba, és beosztottuk, hogy 5-től 6-ig kiáll sorba, amikor egy-egy olyan filmet akartunk megnézni. Például ilyen volt a Anni Girardóval a Meghalni a szerelemért című film. Na mindegy, hát ez más idők voltak. És valaki mondta, hogy ott van egy színház, ami teljesen üres, és akkor így kezdtünk el ott tulajdonképpen mi játszani. Ott mutattuk már be az Esőembert.
Ennek illetve óriási volt a szereposztása.
Kulka János és Nagy Ervin volt a két főszereplő. Játszott benne Garas Dezső, az orvos például, ő játszotta. Kézdi György felváltva játszotta.
Nagy gyümölcsevőként alma körte mellett vágytam arra is, mi trópuson terem, és most valóra vált annyi év után, hogy egy ananász vár rám.
Egyszerű ajándék, mit önnek hoztam én, és úgy gondolom, az izgalom full nagy, és nincs is a helyén. Bár jó leső, hogy én nagy sikert aratt, hogy egy ananász így hat.
Érzem rajta a vágy leheletét.
Csak Kubában termett.
Úgy is szép, hogy köszönjem önnek.
Kérem, vegye át,
osztuk meg talán.
Számíthat rám, vagy inkább bámuljuk tovább.
Ezt nézni is elég, nézni is elég, hogy egy ananász oly szép,
oly szép.
Nem szabad többé ananászt hoznia nekem, nem illik. Ez olyan, mint egy fiatal ember gyöngyszort ajándékozna a szerelmének, egészen belepirultam.
Hiszen nincs senki, senki Berlinben, aki jobban megérdemelné, mint ön. Ha tehetném, az egész szobáját ananásszal raknám tele.
Egy ananász
oly szép,
oly szép,
ah, 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 ah.
akkor, amikor például az esőemberről gondolkozunk, akkor a számodra hol helyezkedik el azon a skálán, hogy bulvár és igényes
színház? Ez az igényes szórakoztatás. Az igényes szórakoztatásban is van bulvár. Tehát a bulvár azért ne szitokszónak tekintsük. A bulvárnak van egy olyan oldala, ami igénytelen, és van egy igényes oldala. Én eleve ezeket a kategorizálásokat nem nagyon szeretem, mert ami például bulvár volt, vagy könnyednek tűnt a 70-es években, az ma már klasszikus például, ha nézzük Tennessee Williams-et. De ugye tartottam a kronológiában, hogy ugye akkor ez volt a következő pont, amikor a Belvárosi Színházba kerülhettünk, és akkor igazából ott kezdtük el játszani az összes olyan előadást, amit mi létrehoztunk. És az első ember volt ebből a nyitó darab, és akkor ott végül is kiépítettünk egy repertoárt, és ott, hogy havi 5-6 előadásból odáig jutottunk el, hogy ma már 20-25, ha időnként a Covid előtti csúcsévekben, 18-19-ben volt olyan, hogy talán 30 előadást is.
Vagyis minden este?
Hát nem minden este, az nem úgy volt, hanem volt, hogy nagyon sokat dupláztunk. És akkor a mi fejlődésünkben a következő lépés az az volt, amikor volt egy 500 fős színház, amivel repertoár szerűen tudtunk játszani, és akkor kezdtem rájönni, hogyha különböző olyan művészekkel dolgozok együtt, akik társulati tagok ilyen-olyan-amolyan színházban, akkor egy idő után egyszerűen nem fogom tudni megtölteni az estéket, mert nem lesznek szabadok, nem érnek rá, és akkor kezdtünk el egy modernkori magánszínházi alkotói közösség kialakításába, amit a mai napig valamilyen formában működtetünk. Akkor hozzánk kerültek színészek, akikkel együtt dolgozunk, ami nem jár olyan fajta röközkötöttséggel, mint a struktúrán belüli közszínházak esetén, de egy összefonódással egy egzisztenciális és működtetési biztonságot ad mindkét félnek. És így alakult ki ez az alkotói közösségi gondolkodás.
Kezdtem. És a Belvárosi Színház az lehet mondani, hogy az Orlai produkciói már?
Nem. A Belvárosi Színház egy bérlemény, amit én egy magáncégtől bérlek. Egy-két vendégelőadás azért ott van még rajtunk kívül is, de nem túl sok. És ami nagyon fontos, hogy itt elmondjam, hogy én az első pillanattól kezdve úgy próbáltam felépíteni a mi működésünket, hogy mi soha nem kaptunk kvázi állami pénzt a működésünkhöz. Tehát én nem indultam pályázatokon, én nem kaptam éves állandó támogatásokat. Az egyetlen egy dolog, amivel mi kapcsolatba kerültünk, ugye az a TAO volt, ami egy normatív ártámogatás, tehát az nem úgy állami pénz, hogy én pályázok és éves költségvetést kapok, hanem a általunk megtermelt jegybevétel arányába abból részesültünk.
De az meg már nincs is.
Nincs, de akkoriban azért ez fontos volt, mert az egy olyan időszak volt, amikor tényleg el lehet kezdeni bővülni, akkor abból lehetett több beruházást megcsinálni, és a beruházást én mindig új előadásoknak tekintem. Tehát én úgy gondolkodtam, hogy az én beruházásom, hogy egy-egy új produkciót létrehozok.
Nem is akartál soha pályázni? Tehát ez egy elvi döntés.
Ez egy elvi döntés volt. Én úgy gondoltam, hogy én így tudom a saját függetlenségemet biztosítani, mert én nagyon fontosnak tartottam, hogyha én egy magánszínházat működtetek, akkor én nem kívánok semmilyen állami önkormányzati szervtől függni, annak a befolyása alá kerülni, hanem azt saját ízlésem szerint szeretném működtetni és felépíteni.
A Belvárosi Színház mellett amúgy egyébként más játszóhelyeitek is vannak, tehát a Jurányiban, a Hadszínben, az Átriumban.
Ha már itt megint a kronológia, ugye a Belvárosi lett az otthonunk ezeknek a széles közönségnek szóró minőségi szórakoztató előadásoknak, de ugye mondtam, hogy már 2007-ben csináltunk rétegszínházi előadást, hát a Fédra Fitness volt az első ilyen, de hát volt a Kripli Mari, volt a Rose, aztán lett az Egyasszony, az Őrült naplója, tehát nagyon sok előadás született, és ez a rétegszínházi csápunk tulajdonképpen a Jurányi, akivel a kezdetek óta egy nagyon szoros együttműködés alakult ki. A mai napig kb. Olyan 10-12 estét játszunk a Jurányiba. Leginkább monodrámák, de nem csak monodrámák. Például most az előző évben ugye a Mély levegő volt, amelyik a Országos Színházi Találkozón is párosan a legjobb alakítás díját nyerte, vagy megnyerte a Monodráma Fesztivált, Tatabányán, a Mostfestet, vagy a Városmajori Szemle Pluszban is díjat nyert. Tehát ez a rétegszínházi csápunk, és akkor a Hadszínben meg elkezdtünk kamaraszínházi előadásokat létrehozni, ugye ez durván 250 néző. Na most ebben a működésben számomra a rétegszínházi előadások nagyon fontosak voltak az első pillanattól kezdve, és eleinte nagyon sokszor ezek ugye keresztfinanszírozásban működtek, ami azt jelentette, hogy a szórakoztató előadásokból megtermelt pénzből tudtuk finanszírozni a rétegszínházi előadásokat. De aztán volt egy-egy olyan rétegszínházi előadás, amilyen például az Őrült naplója, amely most már közeledik a 300. előadásához, Keresztes Tamással, ami utána önmagába is nyereségesen tudtuk működtetni, vagy ilyen akár az Egyasszony Tenki Rékával, amelyet ide sorolhatnánk. Ez a csáp, meg egyáltalán a monodrámák és a női sorsok kérdése, ez mindig izgatott engem, hogy erről fontos, hogy beszéljünk. Én mindig szükségesnek tartottam azt, hogy ne söpörjük a szőnyeg alá a fontos társadalmi kérdéseket, legyen az családon belüli erőszak, orvosi műhiba, meddőség, illetve nagyon sokat foglalkozunk a midlife crisis kérdésével, és ott is azért inkább a női sorsokon keresztül közelítjük meg ezeket a kérdéseket.
Ha már a játszóhelyekről beszélgetünk, szerintem ez nagyon fontos, amiről már beszéltél korábban is, hogy a színház igenis jusson el akár a legkisebb településekre is, és ez egy óriási misszió a részletekről, hogy utaztatják ez az előadásokat.
Én mondhatom azt, hogy egy előadás, amit létrehoztunk, az körülbelül olyan 55-60%-ot megy Budapesten, és 40-45%-ot utazik szerte az országba. Ez viszont azt jelentette, és ez a mi működésünknek egy meghatározó eleme, hogy a rendező, a díszlet és jelmeztervezők ennek tudatában kell, hogy az egész előadást felépítsék, hogy ezek utazó előadások, könnyen mozgatható, könnyen szerelhető díszletre, megadott terautó méretbe be kell, hogy férjen, maximum két díszítővel működtethető legyen. Tehát ezek olyan limitek, amelyet egy tervezés során minden rendezőnek és együtt dolgozó alkotótársnak figyelembe kell venni, hogy ez alapelvárás a mi esetünkben. Ha már most idáig eljutottunk, akkor most meg kell említenem azt a bizonyos új bemutatót, ami 2026. februárjában lesz, amire hát nagyon-nagyon készülünk. Ugye ez a Csengetett Milord lesz, ami egy óriási vállalás a mi életünkbe, ami önmagában 14 szereplős, nagy műszak, sok öltöztető, sok fodrász kell ennek a kiszolgálására. Ez eddig szerintem az eddigi legnagyobb vállalásunk, amit valaha csináltunk. És akkor arra mondtam, hogy milyen sok szerencsém múlik ez a dolog. A Csengetett Milord az tulajdonképpen úgy született, hogy volt egy beszélgetésem Rohonyi Barnival, aki nálunk ugye vezető színész a fiatal korosztályban, és akkor úgy megjegyezte, hogy nem gondolkodtam én valaha a Csengetett Milordban. És akkor én úgy elgondolkozom, hisz ugye mi soha nem ijedtünk meg filmadaptációktól, de hát azért sorozatokat még nem adaptáltunk soha. Végig gondoltam, hogy ez milyen kultikus filmsorozat volt, minden korosztályt érintett, mai napig rendszeresen ismétlik a különböző tévécsatornák, és akkor megkérdeztem egyik színházi ügynökséget, hogy meg lehet-e szerezni ennek valahogy a színpadi adaptálási jogát. És két nap múlva kaptam egy választ, egy szövegkönyvet, hogy az angolok pont most fejezték be. Még nincs bemutató időpont, ha mi ezt felvállaljuk, akár a világpremiér is lehet nálunk.
Uha.
És ez így született. Hát ezért mondtam azt, hogy sokszor a szerencsének egy beszélgetés, amikor fölmerült egy ötlet, azt megkérdeztem, és pont akkor fejezték be egy ilyennek a fejlesztését, és még megszerezhettük azonnal a világpremiér jogát. De hát ennek nagyon nagy rizikója is van természetesen, mert mégiscsak 14 szereplő.
Igen, meg hát mondod, hogy ez nem egy film, hanem egy sorozat.
Sorozat.
Most ez egy előadásban lesz beszélve.
Nem, ugye ez 3 évadot ment a Csengetett Milord. Az első évadból, tehát az első 9 sorozatból írtak az angolok egy színpadi adaptáció.
És akkor ez egy normál méretű előadás.
Ez egy színházi előadás lesz az első évadból. Február 22-én lesz a premierje, Kocsis Gergő lesz az előadásnak a rendezője. Én azt gondolom, az ő rendkívül szarkasztikus humora az ideális ehhez az előadáshoz.
Ugye voltak különféle stációk az Orlai produkció életében, amiket itt már említettél is. Látsz-e így az utóbbi évekre visszamenőleg még többet, ahol történt minőségi változás?
Ami lényeges volt, ugye a réteg színházi és minőségi szórakoztató előadásoknak az aránya, az mindig egy ilyen nagyon fontos sarkalatos pont, illetve még az is lett egy sarkalatos pont, amikor elkezdtünk nem csak minőségi szórakoztató előadásokat, hanem annál mélyebb réteg színházi előadásokat is létrehozni a belvárosi színházba. A Skorpió ez ennek a határán mozgó előadás volt, amely mindig természetesen tartalmaz egy rizikót, hogy ilyen a legendaháza talán, ami abúzus kérdéssel foglalkozik.
Hernádi Judit.
Igen, a Hernádi Judit.
Azért erős húzónév, nyilván
ez. Igen, de hát ő ugye ebből az alkotóközösségünk tagja, tehát ővel nagyon sokat dolgozunk együtt. Vagy a Mária Luisa, ami az öregedés kérdéseivel foglalkozik. Tehát azért egyre többször van ilyen, amikor a belvárosi nagyszínpadán is elkezdünk kicsit mélyebb, súlyosabb témákkal foglalkozni. De ennek nyilván van egy rizikója. Addig, amíg egy szórakoztató előadást havi 4-5-ször tudunk játszani, addig nyilvánvaló az ilyen előadásokat maximum 1-szer lehet egy hónapban játszani, mert nincs több fizetőképes kereslet rá. Ennek az összhangja is nagyon fontos, hogy hogy teremtődik meg. Ez az, ami egyre nehezebb. Egyre nehezebb. Másrészt pedig van egy nagyon fontos kérdés, amit bevalljuk, nem valljuk be, de én úgy ítélem meg, hogy az elmúlt időszakban ez a Covid óta felgyorsult, a színházba járó közönség száma és a színházban töltött havi esték száma az csökkenő tendenciát mutat. Ez nagyon sok összetevős. Ebbe nyilvánvalóan nagyon erős szempont az egész gazdasági helyzet, a családok gazdasági helyzete miközben, Ugye az elmúlt 5 évben látványosan emelkedtek színházjegyek ára, és azt is el kell mondanom, hogy ez még mindig nagyon-nagyon-nagyon alacsony jegyár. Tehát, hogyha elmegyünk Londonba, New Yorkba egy színházba, Londonba 120-150 font alatt már nem lehet színházba menni. Ki lehet számolni, hogy az 60-70 ezer forintos jegyárat jelent. Nálunk a belvárosi színházban a Milornak lesz 16 ezer forintos a jegyára. Mindamellett ez ekkor is nagyon nagy ugrás, mert egy 5 évvel ezelőtt még 4-5 ezer forint volt a legdrágább jegy. Minden színháznak az elkövetkező években nagyon-nagyon nagy feladata lesz a közönségbázisnak a növelése, mert én jelenleg úgy gondolom, hogy lehet, hogy vannak sikerprodukciók, de összességében a színházba járó közönség száma az csökkenő tendenciát mutat. Ami még egy nagyon fontos tényező, és ezt muszáj elmondani. Ugye én elmondtam, hogy mi úgy kalkulálunk, hogy egy előadás életében 55-60% Budapest, 40-45 a tájelőadásoknak a száma. Itt is egy elég rohamos változás következik be, főleg ugye az energiaválság óta, meg a különböző költségek ugrásszerű megemelkedése miatt. Egyre kevesebb előadást tudnak meghívni, másrészt egyre több vidéki nagy művelődési ház befogadó helyszín olcsóbb előadásokat, kevesebb szereplős előadásokat hív meg, mert ott a díszlet kisebb, a buszköltség alacsonyabb, mert most, hogy mondjak egy példát, hogyha egy nagy díszletes, nagy szereplőszámú és háttérapparátusú előadást mondjuk elutaztatok Debrecenbe, ott csak az utazási költség az 5-600 ezer forintot eléri. És akkor el lehet képzelni, hogy hogy lehet ezt kikalkulálni, és egy vidéki befogadó helyszínnek milyen jegyárat kellene ahhoz kérni, hogy ezek fenntarthatók legyenek.
Akkor, amikor bevállaltok egy kortárs darabot...
Mi szinte csak kortárs darabot játszunk.
Akkor ennek is van rizikótartalma.
Én meg pont a fordítottját látom. Én azt látom, hogy leginkább kortárs darabot kell bemutatni. Tehát, hogyha most végignézi valaki az elmúlt 2-3 évben bemutatott darabjainknak a számát, annak a 95%-a 5 éven belül írt darab. Most pont a Milord, ugye ez egy más helyzet, de a Brooklyn mesét 2021-ben írta Woody Allen, vagy például a múltkori bemutatónkat, a Boldogság titka, ami egy román darab, az is a 2020-as években íródott. És ugye mi nagyon sok kortárs magyar íródarabját játsszuk. Tasnádi Istvántól, Kerékgyártó, Halász Rita, Péterfi Novák Éva, Horváth András Dezső, Maros András. Tehát, ha így nézzük, egy picit másképp gondolkodok, mint sok esetben hasonló magánszínházi létformában működő egyéb színházak, mi nagyon a kortárs darabokra álltunk rá. Én azt gondolom, hogy az érdekli az embereket a mai kor problémái, a mai életre való reflexió, és kevésbé a klasszikus szórakoztató előadások.
És azért ennek van egy másik oldala is, mert te nagyon komoly mecénásként működsz ezügyben, amikor felkarolsz kortárs írókat, és nekik azt lehetőséget.
Természetesen, ha valaki egy kulturális intézményt működtet, és felvállal egy kortárs darabnak a bemutatását, az valóban bizonyos értelemben egy rizikófaktor is, de ez egy fontos dolog. És én nem is tudnám elképzelni, hogy ne csináljunk ilyeneket. Tehát akár, hogy a Halász Ritának a Mély Levegő című anyaga, szerintem egy annyira fontos anyag, annyira a máról szól, mindenki találkozik vele. Hogy a Boldogság titka című előadásunk, ott is szerintem nincs olyan család, aminek hasonló problémák valamilyen formában nem merültek föl az életében. Én ezekkel szeretek foglalkozni. Én úgy érzem, hogy ez a mi missziónk, és ezen belül természetesen fontos nekem pályakezdő színészek, írók felkarolása is.
Mint ahogy abszolút sztárszínészek foglalkoztatása is.
Hát, ő kettőnek a összhangját kell megteremteni. De hát én nagyon büszke vagyok arra, hogy most egyre több olyan fiatal művész épült be a mi társulatunkba, akik pályakezdőnként nálunk kezdtek. László Lili, Rohonyi Barnabás, Bíró Panna, és persze vannak a nagyformátum művészek, Hernádi Judit, Kern András, Udvaros Dorottya, Molnár Piroska, Gyabronka József, Debreceni Csaba, akik ugyanúgy szerepelnek az előadásokban.
Gál Filász.
Igen, de hát ő most újban nagyon rég nem szerepeltem.
Hát meg Kóka János.
Hát de János, igen, ugye az egy nagyon izgalmas vállalásunk volt. Én nagyon-nagyon nagy hálával tartozom Kóka Jánosnak, mert pont amikor a Halál Velencében bemutató volt, akkor egy kicsit utána néztem, és kiszámoltam, hogy Kóka János Orlai produkció előadásaiban összesen körülbelül 1100 estét töltött a színpadon. Mert ugye hát több nagy előadásunkban benne volt, amiről már beszéltünk, 6-7-600, Esőember, Férfi és Nő, Amadeusz, a zenés esé, tehát tényleg sokszor dolgoztunk együtt. És én úgy éreztem, hogy az, ami Jánossal történt, ettől ő még ugyanaz a nagy művész, ugyanazok a színházi, színpadi eszközök a birtokában vannak, csak éppen nem szóban kifejezve. És amikor Csúlya László a Halál Velencében előadás rendezője megkeresett engem a Halál Velencében ötletével, akkor én rögtön azt éreztem, hogy igen, én nekem ez feladatom és kötelességem Jánosnak a színpadra való visszatérését elősegíteni, azt, hogy János újra érezze azt, hogy a közönség mennyire szereti, mennyire szüksége van a közönségnek ő rá, és így kezdtünk el gondolkodni, foglalkozni a Halál Velencében előadással, ami egy körülbelül egy éves munkafolyamat révén jutott el odáig, hogy ugye tavaly szeptemberben be is mutattuk. Azóta is megy, nyilván ez egy abszolút rétegszínházi előadás, de nagyon büszke vagyok, hogy megcsináltuk, és nagyon hálás vagyok Jánosnak, hogy minden félelme, szorongása ellenére ebbe ő belevágott, és megtalálja benne az örömét.
Úgy látom, statisztikákban nem vagy rossz, mert egészen sokszor mondtál számokat, akkor biztos meg tudod mondani, hogy 2025 végéig hány előadás született meg már az Orlai produkció révén?
Ezt soha nem számoltam, de hát biztos, hogy 100 fölött.
Tehát nagyságrendileg.
100 és 200 között.
Akkor csak néhány mondatban nézzük ezt az évadot. A Szuvidát szenvedélyek, aztán jött a Boldogság titka, és a Színház csinál.
Igen, a Színház csinál ugye Thomas Bernhardnak egy fantasztikus darabja, ami a színházi alkotó folyamat perifériára kerülő emberekben lejátszódó drámát, szorongást dolgozza fel, szembenézve önmaguk és a környezet gyengeségeivel. Az előadásnak megkaptuk a jogait arra, hogy mi létrehozzuk, egy kicsit úgy, hogy természetesen nem átírva, de Bíró Bence tollával lehetőségünk volt a főszereplő Alföldi Róbert képére is alakítani ezt az anyagot. Mi a Robival dolgoztunk együtt elég sokat, de sohasem közvetlenül. Tehát, hogy nálunk ő nem rendezett, nem szerepelt, de úgy éreztem, amikor Peső Cirék a rendező ezt az ötletet bedobta, hogy ő nagyon szeretné a Robival megcsinálni a Színházcsinálót, hogy na most épp itt az idő. Itt az idő, hogy a Robi nálunk színészként debütáljon. Megtisztelő, hogy ő ezt elvállalta. Úgy gondolom, hogy ő egy megkerülhetetlen alakja a színházi szénának, és büszkeséggel tölt el, hogy ezt az előadást bemutattuk, és az Átriumba játszhatjuk.
Megint egy új helyszín.
Igen, Egy koprodukció révén vagyunk jelen az Átrium életében. Mi a Rátriumot nem főjátszóhelynek tekintjük, hanem különleges, kísérleti, extra előadásokat próbálunk odavinni, amelyeket úgy gondoljuk, hogy az ott kialakult repertoárhoz tud igazodni, és annak komplementer eleme.
Tehát akkor most itt tartunk. Mi a jövő a Csöngetett Milordon kívül?
Hát a Csöngetett Milordon kívül még ebben az évadban lesz 3 biztos bemutatónk. Az egyik, az még egy januári, tulajdonképpen a Milord előtt mutatjuk be. Marius von Meyenbergnek, ugye a mai nagy német fenegyerek színpadi szerzőnek az új darabja, az X, az a címe, és hát azt gondolom, hogy szinte nincs olyan ember, akinek az X feltűnése az életébe nem merült volna föl, és nem okozott volna galibát a jelen életébe. Megint egy közép-midlife téma, abszolút tudatosan Dömötör András lesz a rendezője. Az előadásnak Járos Zsuzsa, Péter Kata és Ruf Milán fogják játszani. Aztán ugye jön a Milord, amiről mondjuk sok mindent beszéltünk, de a szereposztásból nem. A legismertebb neve Lady Lavender, Molnár Piroska lesz, Lord Meldrum, Gyabronka József, és az Inas nagy szerepeit pedig Debreceni Csaba fogja játszani, és ezen kívül hát a darabban benne vannak a nálunk dolgozó fiatal vezető színészek, László Lili, Rónyi Barnabás, Pataki Feri, Bíró Panna, hát nagy szereposztás, 14-en szerepelnek benne. Ezt követi egy monodrámánk a Jurányiban. Ugye mondtam, hogy minden évben a női sorsok előkértérbe kerülnek, és most egy meddőnő története az, amit mi úgy gondoltunk, hogy amiről beszélni kell, aminek fontos része a társadalmi előítéletek. Az, hogy ezt a traumát hogy tudja valaki feldolgozni, hogy a társadalomnak, a családnak milyen szerepe van, hogy ne az elvárásokat közvetítse felé, hanem megértő legyen, és elősegítse az, hogy továbbra is boldog életet tudjon élni. Ezzel foglalkozik. Cek Júlia írta a darabot, Hosszú virágzás a címe, Radnai Csilla fogja játszani, és Szakács Hajni a rendezője, aki először debütál rendezőként, ugye Szakács Hajni a Tatabányi Színháznak a színésznője, és tavasszal lesz még egy bemutatónk, egy Agatha Christie, Éjfél tájt című regényének a színpadi változatát mutatjuk be, magyar színpadon még soha nem volt, amit Simon Kornél fog rendezni. Az eddigben elmondottakból azt hiszem következik, hogy az, hogy mi vagyunk, létezünk, egyáltalán az egész színházi szakmának, de nekünk magánszínházaknak létkérdés, hogy a nézők mennyire kíváncsiak arra, hogy mi mit csinálunk. Mennyire jönnek hozzánk színházba, mennyire tisztelnek meg minket a bizalmukkal, és mennyire kíváncsiak azzal, hogy hogy nő fel egy új színész generáció a mai kor kihívásainak megfelelően. Én ehhez kérem a közönség támogatását, és higgyék el, nálunk sok olyan darabot fognak látni, hallani, amelyikkel tudnak azonosulni, amelyel tudnak együtt menni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha valaki hozzánk egyszer eljön a Belvárosi Színházba, utána még sok előadást meg fog nézni. Úgyhogy én ezt kívánom a mostani beszélgetésünk hallgatóinak is.
A mai kávéház vendége Orlai Tibor producer, az Orlai Produkciós Iroda alapító ügyvezető igazgatója volt. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották.
saber que desde que te fuiste no puedo entender porque yo no quise verte todo lo que tuve hasta que se fue. ¿Y a dónde va mi corazón? Solo quiero regresar allí por él. ¿Y dónde está? ¿Por qué se fue? ¿A dónde vas? Te pido que regreses porque no doy más si no tengo tu cariño. ¿A dónde vas? Yo quiero que regreses. Yo te voy a amar. Muero por estar contigo.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!